Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor bejelentette, hogy nem lesz napirenden az orosz zárolt vagyon kérdése az EU csúcson, hozzátéve, hogy Magyarország győzelmet aratott. Mint kiderült, a belga miniszterelnök is vonakodott beleállni a döntésbe, mivel szinte az összezárolt orosz eszköz a brüsszeli Euroclear pénzügyilletéti intézményben van, így attól tartanak, hogy nekik kell visszafizetni, ha a tervezettől eltérően alakulnak a dolgok, tehát Bard Wever garanciákat követel. A magyar kormányfő az elmúlt napokban több alkalommal azt hangoztatta, az orosz vagyon elkobzása felér egy hadüzenettel. Orbán Viktor elutasította a közös uniós hitelfelvétel ötletét is, amely az orosz vagyon helyett merült fel Ukrajna támogatására. Magabiztos többséggel megszavazta az Európai Parlament az orosz gáz kivezetését célzó Repower EU-t, ami megtétje az orosz cseppfolyósított gáz importját 2026 elejétől, míg a gázvezetéken érkező gáz importját 2027. szeptember 30-ától. A javaslatot támogatók szerint ezzel az Unió újabb lépést tett az orosz függőség megszüntetése felé, valamint az európai energiafüggetlenség kialakítására. A javaslatot Magyarország és Szlovákia is ellenzi, akik azt ígérték, ha a tagállamokból álló tanács is megszavazza a döntést, pert indítanak. Európa új korszak felé közeledik energiafüggetlenséghez Oroszországtól, ugyanis végleg örökre kivezetjük az orosz fosszilis tüzelőanyagok használatát, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban. Ursula von der Leyen leszögezte, az orosz vagyon mindaddig lefoglalva marad, amíg Oroszország le nem állítja a háborút, és megfelelően nem kártalanítja Ukrajnát. Közös kutatásról szóló megállapodást írt alá a MOL csoport és az azerbajdzsáni állami olajtársaság. A magyar olajcég közleménye szerint ez megerősíti a MOL hosszú távú stratégiai jelenlétét a Kaszpi-térségben. A kormány újra elérhetővé teszi, a minden vállalkozásnak legyen saját honlapja a pályázatot a Demián Sándor program keretében, közölt a Nemzetgazdasági Minisztérium. Ez a korábbinál is szélesebb körű, mesterséges intelligenciára épülő megoldásokkal kiegészítve támogatja a hazai mikro- és kisvállalkozások digitális fejlesztéseit. A pályázat 1 milliárd 100 millió forintos keretösszeggel indul, amelynek köszönhetően további 6-800 vállalkozás juthat digitális megoldásokhoz. Megszavazta az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely Budapest csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szól. A fővárosi közgyűlés, a főpolgármester vagy az önkormányzati cégek akkor vehetik fel a segélyhitelt a Magyar Fejlesztési Banktól, ha nem tudják kifizetni a dolgozóik bérét. A fővárosi közgyűlés elfogadta Budapest jövő évi költségvetését. Az idén vásárolt 101 új korszerű mentőautóból újabb 43 áll szolgálatba, jelentette be a gépjárművek átadóján a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, évek óta folynak a fejlesztések, mentőállomások épültek és újultak meg, valamint már másodszorra lecserélik a flottát. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója elmondta, 17 ezer dolgozójuk idén 1 millió 300 ezer betegnek segített és 50 millió kilométert tett meg az utakon. Ukrajna és Moldova is tagja lesz január 1-től az Európai Roaming Zónának, közölt a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság az MT-vel. Így, ha egy magyar előfizető ezen országokból telefonál haza, vagy bármelyik uniós tagállamba, a hazai díjtételekkel számolhat. A fővárosi kormányhivatal megkezdte a csomagküldő szolgálatok ellenőrzését. Az eljárást azzal indokolták, hogy az utóbbi időszakban egyre több fogyasztó panaszkodik a csomagküldőkre. Létrehozták a csomagpanaszkukac@bfkh.gov.hu e-mail címet, ahol az érintettek egyszerűen megtehetik a bejelentéseiket. Hiányzik a földeknek a hó, az eső, mert az Alföldön még mindig hatalmas a vízhiány a talajban, írt a friss agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet ZRT. Hozzátették, hogy emellett hiányzik a hideg is, a kártevők és kórokozók gyérüléséhez. Nagy prépost lett Ficek László általános helynök, akit december 8-án szeplőtelen fogantatás ünnepén választottak meg. Tenyek Csaba egriesek okiratban erősítette meg és hagyta jóvá a döntést. Mint írta, 10 éve az egyház iránti elkötelezett hűséggel általános helynökként segíti az egri főegyházmegye kormányzásában főpásztori szolgálatomat. Az érsek kifejezte azt is, hogy nagypréposti tisztséggel járó jogok és kötelességek teljesítésében, különösen a káptalan életének irányításában is nagy bizalommal számít Ficek Lászlóra. A nagyprépost elsődleges feladata a káptalan, vagyis a kanonokokból álló testület vezetése. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös a levegő, csak helyenként szakadozhat kicsit a felhőzet. Néhol gyenge eső szitálás előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnás. Szerdai adásunk tartalmából. Húsvét a nyugtalan szív kikötője, Leó pápa szerdai katekézise. Kerüljük a frenetikus rohanást, ami csalódást kelt és kivüresíti karácsony ünnepét, buzdította a zarándokokat a Szentatya. A pápa fogadta a karácsonyi koncert szervezőit és előadóit. Karácsonykor a zene legyen a lélek lakhelye. A Szentatya részt vett egy iskolai karácsonyi koncerten Castel Gandolfóban. Karácsony arra szólít, hogy a békét és az egységet hirdessük.
A húsvét a nyugtalan szív kikötője. Leó pápa szerdai katekézise. Nagy éjszakai eső után végül szép napfényes időben tartotta meg Leó pápa szerdai katekézisét a Szentpéter téren, mint a 15 ezer zarándok jelenlétében. A Szent Ágostoni nyugtalan szív mozgását értelmezte, amely a forrás felé tart, ahol beteljesedik és megnyugszik. A hegyi beszéd egyik jézusi buzdítása szolgált a katekézis alapgondolataként. Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, ahol moly rágja és rozsda marja, és ahol betörnek és ellopják a tolvajok. A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly, és nem marja rozsda, és ahol nem törnek be, és nem lopják el a tolvajok. Ahol a kincsed, ott a szíved is.
La vita umana è caratterizzata da un movimento costante che ci spinge a fare, ad agire.
Az emberi életet állandó mozgás jellemzi, amely cselekvésre ösztönöz minket. A mai világ mindenütt gyorsaságot igényel ahhoz, hogy optimális eredményeket érjünk el a legkülönbözőbb területeken. Hogyan világítja meg Jézus feltámadása emberi tapasztalatunknak ezt a vonását? Tette fel a kérdést a Szentatya. Amikor halál feletti győzelmében részesedünk, vajon megpihenünk-e majd? Hitünk erre így válaszol, igen, meg fogunk pihenni. Nem leszünk tétlenek, hanem belépünk Isten nyugalmába, ami béke és öröm. Tehát egyszerűen csak várnunk kell, vagy ez már most megváltoztat minket? Kérdezett újból a pápa.
Molte delle nostre azioni hanno a che fare con cose pratiche, concrete.
Mi nagyon sokféle tevékenységgel merülünk el, amelyek nem mindig tesznek minket elégedetté. Sok cselekedetünk gyakorlati, konkrét dolgokkal kapcsolatos. Felelősséget kell vállalnunk sok kötelezettségért, problémákat kell megoldanunk, nehézségekkel kell szembenéznünk. Még Jézus is belefújt az emberek életébe, nem fogta vissza magát, hanem mindvégig odaadta magát. Mégis gyakran tapasztaljuk, hogy a túl sok cselekvés ahelyett, hogy teljessé tenni az életünket, örvénnyé válik, amely megszédít, megfoszt a derűs lélektől, és megakadályozza, hogy teljes mértékben megtapasztaljuk azt, ami igazán fontos az életünkben. Ilyenkor fáradtnak, elégedetlennek érezzük magunkat, mint ha ezernyi gyakorlati dolgokra pazarolnánk az időt, amelyek persze nem adják meg létezésünk végső értelmét. Néha a tevékeny napok végén üresnek érezzük magunkat. Miért is? Mert nem gépek vagyunk, van szívünk, vagyis inkább azt mondhatnánk, hogy egy szív vagyunk. A szív egész emberségünk szimbóluma. Gondolatok, érzések és vágyak szintézise, lényünk láthatatlan középpontja. Máté evangélista arra hív minket, hogy emlékedjünk a szív fontosságáról, amikor felidézi Jézusnak ezt a gyönyörű mondatát, mert ahol a kincsed, ott lesz a szíved is.
E dunque nel cuore che si conserva il vero tesoro.
A szívben őrződik meg tehát az igazi kincs, nem páncélszekrényben a föld kincsei között, nem hatalmas pénzügyi befektetésekben, amelyek soha nem voltak ilyen eszevezettek, és igazságtalan összesűrítve, embermilliók véres áldozata és Isten teremtésének pusztulása árán, állapította meg a pápa. Fontos elgondolkodni ezen a szemponton, mert a sok kötelezettségvállalásban, amelyekkel folyamatosan szembesülünk, egyre inkább megjelenik a szétszórtság, néha a kétségbeesés, az értelem hiányának kockázata, még a látszólag sikeres emberekben is. Ellenben, ha az életet húsvét fényében értelmezzük, és ha a feltámadt Jézus személyével tekintünk rá, akkor hozzájutunk az emberi személy lényegéhez, a szívünkhöz, amely cor inquietum, nyugtalan szív. Szent Ágoston ezzel a nyugtalan jelzővel segít megérteni az ember vágyát, amely a végleges beteljesülésre irányul. A kifejezést a vallomások elején találjuk, ahol Szent Ágoston ezt írja. Uram, magadnak teremtettél minket, és nyugtalan a szívünk, amíg meg nem nyugszik benned. A nyugtalanság annak a jele, hogy szívünk nem véletlenszerűen, rendszertelenül, céltalanul mozog, hanem végső célja a hazatérés felé irányul. A szív igazi beteljesülése ugyanis nem a világ javainak birtoklásában rejlik, hanem abban, hogy eléri azt, ami teljesen betöltheti, vagyis Isten szeretete, vagy inkább a szeretet Istene. Ezt a kincset azonban csak úgy találhatjuk meg, ha szeretjük fel a barátainkat, akikkel útunkon találkozunk. Test szerinti testvéreinket, akiknek jelenléte ösztönzi a szívünket, és felhívást intéz hozzánk, arra hívva, hogy nyíljon meg és adja oda önmagát. Fele barátunk arra kér minket, hogy lassítsunk le, nézzünk a szemébe, néha változtassunk a terveinken, talán még az irányon is.
Carissimi, ecco il segreto del movimento del cuore umano.
Ez az emberi szív mozgásának titka, visszatérni létének forrásához, élvezni azt az örömet, amely soha nem szűnik meg, amely soha nem okoz csalódást. Senki sem élhet anélkül, hogy az életnek ne lenne értelme, amely túlmutat az esetlegesen azon, ami elmúlik. Az emberi szív nem élhet remény nélkül, anélkül, hogy tudná, hogy a teljességre nem pedig a hiányra teremtetett. Jézus Krisztus megtestesülésével, szenvedésével, halálával és feltámadásával szilárd alapot teremtette ez a reményhez. A nyugtalan szív nem fog csalódni, ha belép a szeretet dinamizmusába, amelyre teremtetett. A cél biztos, az élet győzedelmeskedett, és Krisztusban továbbra is győzedelmeskedni fog a hétköznapi élet minden halálában. Ez a keresztény remény. Áldjuk az Urat, és köszönjük meg neki mindent, aki ezt nekünk adta. Zárta katekézisét a Szent Atya. Olasz nyelvű köszöntésében az egyes csoportok üdvözlése után a betegeket, az ifjúházasokat és a fiatalokat is köszöntötte. Karácsony már csak pár napra van tőlünk, és a családi otthonokban a pápa szerint már elkészült, vagy éppen készülőben van a betlehemi jászol, Krisztus születése misztériumának megható ábrázolása. Leó pápa reméli, hogy ez a fontos elem nem csak hitünk, hanem a keresztény kultúra és művészet része is továbbra is a karácsony része marad, hogy emlékeztessen Jézusra, aki emberré lett és eljött hozzánk, hogy köztünk lakjon.
Leó pápa, kerüljük a frenetikus rohanást, ami csalódást kelt és kiüresíti karácsony ünnepét. A szerdai általános audiencia végén a Szent Atya arra buzdította a Szent Péter téren összegyűlt híveket, hogy fedezzék föl újra a betlehemi jászol kulturális, művészi és hitbeli értékét. Hagyjanak időt arra, hogy felkészüljenek Jézus várására, aki életünk kincse. Egy ünnepet készítünk elő, karácsony ünnepét. De ne hagyjuk, hogy magával sodorjon minket az előkészületek rohamtempója, ugyanis ezzel félő, hogy megfosztjuk december 25-ét leghitelesebb jelentésétől, vagy egyenesen csalódást élünk át, és elhomályosítjuk Jézus befogadását, aki életünk kincse. December 17-én szerdán délelőtt 14. Leó pápa óvaintette a különböző nyelvű zarándokokat attól, hogy felületesen értelmezzék az Úr eljövetelét. Karácsony kézzelfogható jele a betlehemi jászolállítás, mely Krisztus születésének misztériumát ábrázolja szuggesztív módon.
Auspico che un elemento così importante non solo della nostra fede.
A Szent Atya az olasz zarándokokhoz szóló köszöntésében annak a kívánságának adott hangot, hogy a hit szempontjából, de kulturálisan és művészileg is ilyen jelentős karácsonyi hagyomány tovább éljen, és emlékeztessen minket arra, hogy Jézus emberré vált, és eljött, hogy közöttünk lakjék. A francia híveket Leó pápa arra figyelmeztette, hogy kerüljék az előkészületek frenetikus tempóját, ami félő, hogy kiüresíti karácsonyt, és végül csalódást okoz. Szánjunk inkább időt arra, hogy szívünket figyelmessé és éberré tegyük Jézus várakozására, hogy szeretetteljes jelenléte mindig kincs lehessen életünkben és szívünkben. A lengyel zarándokoknak a pápa azt tanácsolta, hogy járuljanak a bűnbánat szentségéhez, vagy menjenek el lelki gyakorlatra, mert ezek az élmények békét, örömet és hiteles értelmet tudnak adni életünknek.
L'avvento ci invita a prepararci a Natale, accogliendo Gesù senza riserve.
Advent arra szólít minket, hogy készüljünk karácsonyra, és teljes odaadással befogadjuk Jézust. Ezért várjuk örömmel születése ünnepét, és imádkozzunk együtt, bizalommal telve. Jöjj el, Jézus Urunk! Buzdította a Szent Atya a német ajkú híveket. A portugál zarándokokat arra kérte a pápa, hogy imádkozzák a karácsonyi kilencedet, mely sok helyi közösség gazdag hagyományának része, hiszen ezzel újabb lehetőséget kapnak arra, hogy könnyítsenek szívükön. A keresztény ember hivatása ugyanis az, hogy megnyissa szívét Isten és a fele barát szeretete előtt, hogy az megteljen valódi békével és örömmel, emlékeztette az arab ajkú híveket a Szent Atya. Az audiencia előtt 14. Leó pápa a 6. pálteremben köszöntötte a betegeket. A hideg időre és az esőre való tekintettel a terem kivetítőjén követhették a pápai audienciát, de előtte részesülhettek a Szent Atya áldásában.
È un augurio anche che stiamo già vicino alla festa di Natale.
Már közelek karácsony ünnepe, és szeretnénk kérni az Úrtól, hogy a karácsonyi időszak öröme mindenkit elkísérjen, családjaitokat, szeretteiteket, és hogy mindig az Úr kezében legyetek, bizalommal, azzal a szeretettel, amit csak Isten adhat nekünk, mondta a betegeknek a pápa, majd áldását adta rájuk, és a teremben végighaladva köszöntötte őket.
A pápa fogadta a karácsonyi koncert szervezőit és előadóit. Karácsonykor a zene legyen a lélek lakhelye. Leó pápa szombaton délelőtt találkozott a Vatikán karácsonyi koncertjén fellépő művészekkel és szervezőkkel. Kiemelte, az ünnepi időszak arra emlékeztet minket, hogy Isten kis emberi történeteink szívében jön el hozzánk. A Vatikán 33 éve rendez karácsonyi koncertet a 6. Pál teremben. Idén az eseményre a Szent Péter Bazilika közelében a Vatikánhoz vezető Via della Conciliazione széles út auditoriumában került sor december 13-án szombaton. A rendezvény szervezőivel és a fellépő művészekkel tartott audiencián Leó pápa hangsúlyozta, hogy a zene elkíséri útjainkat, emlékeinket és erőfeszítéseinket. Egy közös, bensőséges napló, amely megőrzi minden egyes ember érzéseit, nosztalgiát, vágyat, várakozást, irányvesztést, újjászületést. Egyszerűen és ugyanakkor mélységgel meséli el történetünket. A karácsony arra is emlékeztet minket, folytatta Leó pápa, hogy Isten ahhoz, hogy kinyilatkoztassa magát, emberi helyzetet választ. Nem nagyszerű díszletekre, hanem egy egyszerű otthonra támaszkodik. Nem messziről mutatja meg magát, hanem közelebb jön. Nem marad egy elérhetetlen helyen a mennyben, hanem kis történeteink szívében találkozik velünk. A pápa emlékeztetett arra, hogy az idei koncert bevétele egy szalézi missziós projektet támogat a Kongói Köztársaságban, ahol egy 350 férőhelyes általános iskolát építenek. A pápa megjegyezte, ez a projekt arra emlékeztet minket, hogy a szépség, amikor hiteles, nem zárkózik be önmagába, hanem felelős döntéseket hoz a világért. Karácsony közelettével a pápa reményét fejezte ki, hogy a zene a lélek lakhelye lehet, egy belső tér, ahol a szív megszólalhat, közelebb hozva minket Istenhez, és lehetővé téve, hogy szeretete egyre jobban inspirálja emberségünket. Leó pápa az iskolás gyerekeknek. Karácsonykor építsünk békét és egységet. 14. Leó pápa kedden részt vett egy iskolai karácsonyi koncerten Castel Gandolfóban, ahol pihenő napját töltötte. Arra kérte a jelenlévőket, hogy adják tovább mindenkinek a karácsonyi szeretet ajándékát. Különleges látogatásra került sor a 11. alkalommal megrendezett Incanto karácsonyi koncert alkalmával, amelyet a Castel Gandolfói pápai 6. Pál iskola tanulói adtak elő. A kedd délutáni program résztvevői között volt 14. Leó pápa is. Miután elhagyta a közeli Villa Barberinit, ahova rendszeresen kiutazik keddenként a Vatikánból, a pápa meglátogatta az iskolát, majd csatlakozott a diákokhoz és családjaikhoz a tornateremben az előadásra. A koncert alkalmat adott a gyermekeknek, hogy mindenkinek áldott karácsonyt kívánjanak, és hangsúlyozzák, hogy az igazi gazdagság mércéje nem az, amit kapunk, hanem az a béke, amelyet önmagunkban és másokkal való kapcsolatainkban teremthetünk. A farmert és fehér inget viselő tanulók elfoglalták helyüket a többszintes színpadon. Mosolyogva és láthatóan meghatottan karácsonyi énekek válogatását adták elő. Az Adeste Fideles, a Joy to the World, a Noel Noel és az Astro del Ciel dallamai töltötték meg az ünnepi díszbe öltöztetett tornatermet, amely zsúfolásig megtelt szülőkkel, tanárokkal és az iskolai alkalmazottakkal. Az elsősorban Vincenzo Viva Albano püspöke, Giordano Piccinotti érsek, az apostoli szék vagyonkezelésének elnöke, és a pápa foglalt helyet.
E quanto è stato bellissimo ascoltare i canti di Natale in italiano, in latino, in inglese, in spagnolo.
A koncert végén a Szentatya hangsúlyozta. Gyönyörű volt olaszul, latinul, angolul és spanyolul énekelt karácsonyi dalokat hallgatni. Kifejtette, hogy a gyerekek különböző nyelveken előadott éneklése segít mindenkinek megérteni, hogy a karácsony örömet és békét ébreszt mindenki szívében. A pápa kifejezte háláját a meghívásért, mosolyogva hozzátéve, hogy az rejtélyes módon érkezett, és örül, hogy elfogadta. Az egyik előadott dalról szólva, amelynek szövege a szeretetet hozó angyalokra utal, A pápa megjegyezte, hogy maguk a gyerekek is szeretetet hoztak a zenéjükkel. Felidézte Szent Ágoston szavait, aki szerint, aki szeret, az énekel, mert a szeretet képessé teszi a szívet arra, hogy felfogja, mi számít igazán. Isten mindannyiunkkal közölni akarta a szeretet ajándékát, ez a karácsony, mondta Leó pápa, hangsúlyozva, hogy Isten közeledik az emberiséghez, különösen a legkisebbekhez és a legsebezhetőbbekhez. Kifejezte reményét, hogy ezt a karácsonykor ünnepelt lelkiséget nem ezekben a napokban, hanem egész évben meg lehet élni. Egy másik dal refrényét idézve a pápa hozzátette. Számunkra ez egy nagy meghívás. Tegyünk többet a béke, a szeretet és az egység hirdetésért a világban. Végül Leó pápa áldását adta a gyerekekre és családjaikra, arra buzdítva őket, hogy imádkozzanak együtt és nyissák meg szívüket Isten jelenlétének felismerésére, különösen a legkisebbekben.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. És beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival a szeretet jellemzőiről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen!
Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Előző adásunkban a családban megért szeretetről beszélgettünk. Szent Pál szeretet himnusza volt a vezérfonalunk, és Ferenc pápa elmélkedése segített bennünket a himnusz értelmezésében. Ma folytatjuk a szeretetről szóló beszélgetésünket. Advent idején beszélgetünk, karácsony ünnepére készülünk. Számunkra, keresztények számára a karácsony Jézus születésének ünnepe. A megváltó eljövetelére várunk, a zsoltárokban megígért békefejedelmére, az örök atyára, egy királyra, akinek uralma az igazság és jog által valósul meg, aki féltő szeretettel veszi körül övőit, és uralkodása újongó örömet hoz. Egy gyermek születésére várunk, aki újraírja a történelmet, akivel új időszámítás kezdődik. Mégis, mintha minket körülvevő világ elfeledkezett volna a gyermekről. Arról, akit várunk. Arról, aki képes betölteni a szívünk mélyén kongó ürességet. A fényes üzleteket, vásárokat járva, mintha nem is lenne már szükség a betlehemi kis Jézusra. Nélküle is meg tudjuk tölteni a bevásárló kosarunkat, tudunk örülni a vásárok forgatagának, talán már nem is várakozunk, mert nincs is mire, minden megvásárolható, lábunk előtt hever a földi mennyország. A karácsonyi ünnepkörből lassan kiszorul a megváltó érkezésének várakozása és ünnepe. Mit gondoltok? Mit ünnepülünk? Ünnepelhet akkor a hitbeli gyökereit már elhagyó, laikus ember? Minek az ünnepévé vált karácsony?
Szeretett ünnepévé.
Igen, azt gondolom, hogy ez általánosan elfogadott, hogyha nem is a kis Jézus érkezését ünnepeljük, a megváltó születését, de talán azt elmondhatjuk, hogy mindenki úgy tekint rá, mint a szeretet ünnepére. Vagy még mi az, amit karácsonykor ünnepelnek az emberek?
Hát esetleg azt, hogy a család újra összegyűlt, és együtt vannak, és együtt ünneplik a karácsonyt.
Igen. Ugye ez azért hagyományosan még mindig egy családi ünnep, én azt gondolom, bár valaki, ugye sokan már igazából nem is családi körben, nem is otthon ünneplik.
És szerintem sok családban inkább már az ajándékozásról szól, és nem magáról a szeretetről.
No, azt mondtuk, hogy azért a karácsony továbbra is a szeretet, a család, ahogy mondtátok, a találkozások ünnepe. Azonban a karácsony keresztény lényegéből, ugye ahogy mondtuk, a szeretet az, ami a világ a különféle népek és kultúrák számára évszázadokon átívelően az ünnep megragadható központi eleme. Ha azonban magát az ünnepet elszakítjuk a keresztény lényegétől, Jézus születésének ünnepétől, akkor könnyen lehet, hogy a szeretet is, amit az ünnep középpontjába helyezünk, eltávolodik a lényegétől, Isten önmagát ajándékozó szeretetétől. Ahogy a karácsony egy nagyon kedves, kellemes ünnepé vált, úgy azt gondolhatjuk, hogy a szeretet is valami hasonlóan kedves, bájos és kellemes érzés, amely akkor tölt el bennünket, amikor a szereteinkkel együtt vagyunk, a kedvenc ételeinket esszük, és az ajándékok bontogatásának jó érzése melengeti a szívünket. Karácsony latinul, Natalis Domini, a jelentése pedig az, hogy az Úr születése. Az ünnep lényegére utal ez a latin elnevezés, Isten szeretetére. Úgy tanultuk ugye hittanórán, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Ez nem csak azt jelenti, hogy gyermekként közénk jött, egy lett velünk Betlehemben Augustus császár uralkodása idején, hanem azt is jelenti, hogy Isten Jézus Krisztusban az életét adta értünk, meghalt a kereszten. Úgy szeretett bennünket, hogy meghalt értünk. Azért született meg, hogy halálával megváltson bennünket, kiszabadítson a bűnfogságából, és nekünk új életet adhasson. Krisztus úgy szeret, hogy nem tart meg semmit magának, mindenét odaajándékozza nekünk. Azt hiszem érezzük, hogy Krisztus szeretete több, mint egy kellemes érzés. Nem mézes kalács illatú. Az ő ajándéka bizony könyvbe és vérbe van csomagolva. Ez a megváltásunk ára. Értünk adta életét, hogy nekünk életünk legyen, és bőségben legyen. Már a születése pillanatában gyermekként értünk adta életét. Szeretni igazából nem könnyű, sokszor nem is kellemes, nincs benne semmi báj. Nem keresi a magáét, mondja Szent Pál a szeretet himnuszban a szeretetről. A szeretet nem azért jön, hogy önmagát gazdagítsa, hanem a másik javát keresi. Amikor Szent Pál azt mondja, hogy a szeretet nem keresi a maga javát, akkor a szeretet milyen tulajdonságára gondolhat? Milyen az az ember, aki képes önmagáról megfeledkezve segíteni a másikon?
Hát szerintem a feltétlen szeretetről beszél, meg arról, hogy úgy is szeret, hogy ezt esetleg nem viszonozzák, mert nem az a lényeg, hanem hogy ő adjon, és hogy ő szeressen, és hogy ezzel is így embereknek jót tegyen.
Igen, az Eszter nagyon fontosat mondott, hogy az egyik, hogy a szeretet ingyenes, a másik pedig, hogy képes elfogadni a másikat a hibáival együtt. Milyen ember az, aki önmagát képes háttérbe szorítani?
Önzetlen.
Önzetlen. Ugye a szeretet önzetlen, és Szent Pál erről beszél nekünk, nem nevezi néven az önzetlenséget, de erről van szó. Az önzetlenség azt jelenti, hogy értékesebbnek tartjuk a másik felé való odaadást, mint az önszeretetet. Mit gondoltok, bizonyos értelemben mégis megelőzheti, vagy inkább előfeltételezheti az önszeretet a mások felé irányuló ajándékozást? Tudok-e úgy szeretni, megajándékozni valakit, hogy nem szeretem önmagamat, nem tartom értékesnek magamat?
Szerintem úgy is lehet szeretni, viszont úgy nem annyira, hogy is mondjam, szóval nem olyan őszinte. Tehát, hogyha először önmagunkat szeretjük, hogy igazán, akkor fogjuk csak megérteni rendesen, hogy mi ez a szeretet, és akkor tudjuk hitelesen átadni, és éreztetni ezt másokkal is.
Hát szerintem, amíg magunkat nem szeretjük, addig nem tudunk egy másik személyt teljesen önfeledten szeretni. Mármint nyilván nagyon értékesnek és fontosnak tartatjuk attól a másikat, hogy tisztában vagyunk a saját hibáinkkal, és az, hogy szeretem önmagamat, meg az, hogy hogy tudom a hibáimat, az szerintem teljesen összefér, és...
Nehéz ezt megfogalmazni. Igen. Mi lehet az akadály? Gondolod olyan, hogyha valaki nem szereti önmagát, akkor az elégedetlen önmagával értéktelennek tartja önmagát.
Akkor úgy fogja gondolni, hogy a másik az miért szeretné úgy, ahogy ő, hogyha magát se tudja elfogadni teljesen és szeretni, akkor más miért fogadná el úgy, ahogy van. Tehát, hogy akkor mindig keresni fogja így, hogyha én most ezt csinálom, akkor mivel nekem se, én sem vagyok annyira biztos benne, akkor a másik is lehet, hogy másképp fog miatta rám nézni, vagy...
Igen, igen, ennek van, tehát ez egy reális gondolat, hogy ez, de ez ugyanakkor már azt is feltételezi, hogy úgy gondolunk a szeretetre, hogy ez egy ilyen adok-kapok, hogyha én nem szeretek, vagy nem jól szeretek, vagy magamat nem szeretem, akkor más sem szerethet. De hogy azt mondtuk, pont Eszter mondta, hogy a szeretet ingyenes, igazából nem nézi azt, hogy mit kap cserébe, vagy hogy a másik mennyire jó, ugye a másikat elfogadja tökéletlennek is. Hogyha a szeretetnek az ajándékozó jellegére gondoltok, akkor lehet, hogy ez egy kicsit segíti megoldani ezt a problémát, hogy miért válhat akadálya az, hogyha valaki nem fogadja el önmagát, nem úgy tekint magára, mint egy Isten által teremtett lényre, aki egy megajándékozott életet kapott.
Szerintem mindenért nagyon hálásnak kell lenni, ugye, amit Istentől kaptunk, és amíg nem szeretjük magunkat, addig nem is igazán tudjuk, hogy mi az a szeretet, és hogy hogyan adjuk ezt másoknak.
Igen, amíg nem ismerjük fel ezeket az ajándékokat, azt, hogy a mi életünk is egy ajándék, amíg nem ismerjük fel azt, hogy nekünk magunknak mi minden sok jó értékes tulajdonságaink vannak, milyen adományaink vannak, addig igazából mit adhatnánk a másiknak? Ugye, addig igazából üres a kezünk. Úgyhogy szerintem ez egy lényeges gondolat lehet, hogy ahhoz, hogy igazából jól tudjunk szeretni, egy jó, erős önismeret is szükséges, ugye? Nézzük, hogy Szent Tamás mit ír az önzetlen szeretetről. Bea, felolvasod nekünk.
Jobban hozzátartozik a szeretethez a szeretés, mint a másoktól kapott szeretet akarása. Valójában az anyák, akik a legjobban szeretnek, inkább akarják, hogy ők szeressenek, mint sem, hogy őket szeressék.
A szeretet önzetlenségéből következik, hogy aki szeret, képes túllépni az igazságon, akkor is tud szeretni, ha a másik nem érdemli meg. Ugye erről beszéltünk. Ezért képes a szeretet az ingyenességre, azaz nem vár viszonzást, és ezért képes a szeretet elmenni a végsőkig, az életét is képes odaadni a barátaiért. Mit gondoltok, lehetséges-e még ez a nagy lelkűség, ez az ingyenes és legvégsőkig elmenő ajándékozás? Ismertek-e olyan embereket, akik életüket adták barátaikért?
Hát például Apor Vilmos, győri püspök, aki 1945. március 30-án, miután rezidenciájára menekült, asszonya kiadását megtagadta, egy szovjet katona dudakodás közben halálosan megsebesítette. A püspöket az osromlott városon át kórházba szállították, és petróleum lámpa fényénél megműtötték, de április 2-án, húsvét hétfő hajnalán, 1 órakor belehalt sérüléseibe.
No, ismerünk még ilyen embert?
Például Maximilian Kolb, a lengyel minorita szerzetes, az auschwitzi koncentrációs táborban volt, 1941-ben a táborból megszökött egy rab. A táborparancsnok a bosszúból a barak 10 lakóját éhhalálra ítélte. Ekkor Kolb atya önként vállalta a halált egy 2 gyermekes családapa helyett. A 10 foglyot egy félig földbeásott bunkerbe zártak össze, hogy lassú éhhalál végezzen velük. A bunkerból mindvégig hallatszott az imádság és az ének, amit Kolb atya vezetett, a halálra ítéltek között. 2 hét után már csak ő volt életben. Nagy boldog asszony vigiliáján egy injekcióval oltották ki életét. Az édesapa túlélte a tábort, és 1995-ben hunyt el.
Azért azt gondolom, hogy ők hősök. Erre nyilván nem minden ember képes. Nyilván nem véletlenül lettek ők szentek, de azért felismerjük az ő sorsukban, ugye Jézus Krisztusnak a szeretetét, hasonlóan a Mesterhez, ők is az életüket adták társaikért. No, van-e még valaki?
Gianna Beretta Molla, olasz orvos, édesanya. Egy diagnózis előre haladott mérákot állapított meg nála, viszont ő elutasította a műtétet, ami az élete megmentéséhez kellett volna, mert ez a magzat halálához is vezetett volna. 1962. április 21-én világra hozta 4. gyermekét, amiben ő maga belehalt.
Ugye milyen érdekes, hogy mind a 3 szent, akiről beszéltetek, a 20. században élt. Tulajdonképpen kortársunk, nem a történelem homályából bukannak fel, hanem igazából hasonló életet éltek, mint mi. No, Szent Pál a szeretet önzetlenségéről és ajándékozó jellegéről tanít bennünket, arról, hogy a szeretet mindig a másik javát keresi, örül a másik javainak. Ebből következik, hogy igazából nem tudunk helyesen szeretni, ha rossz érzéssel tölt el bennünket a másik sikere vagy gazdagsága. Hogyan nevezzük a másik iránt, a másik java iránti nem tetszést? Azt a rossz érzést, ami akkor fog el bennünket, amikor mások javai miatt kesergünk.
Irítség, feltékenység.
És hogyan fejezi ezt ki Szent Pál a szeretet himnuszában? Ugye nem azt mondja, hogy a szeretet nem irígy, hanem azt mondja, hogy
a szeretet nem féltékeny.
A szeretet nem féltékeny. No, míg a szeretet a másik javát keresi, a másikra figyel, addig az, aki irígy, igazából nem is másokra tekint, hanem önző módon saját magával van elfoglalva, azt számolgatja neki, milyen nincs. Amikor irigykedünk, igazából nem érdekel bennünket a másik boldogsága, mert kizárólag a saját jólétünkre koncentrálunk. A szeretet mindig megnyit bennünket mások felé, ezzel szemben az irigység, féltékenység önmagunkba zár bennünket. Gondoljatok csak bele, el tudjátok-e képzelni, hogy egy általatok nagyon szeretett személyre irigykedjetek?
Hát szerintem, akit nagyon szeretünk, arra nem vagyunk irigyek, mert hogyha tényleg igazán szeretjük, akkor együtt örülünk az ő sikerének, és együtt örülünk vele annak, amiket ő elér, vagy megszerez is, és nem féltékenykedünk.
Szerintem, hogyha irigykedünk is egy kicsit is, akkor az már azt jelenti, hogy nem szeretjük annyira, mint mi azt gondoltuk eddig.
Az igazi szeretet, ugye, ahogy ti is mondtátok, értékeli a másik sikereit, nem tekinti fenyegetésnek mások boldogulását, gazdagodását. Egyszerűen elfogadja a tényt, hogy mindenkinek különböző adományai vannak, és különbözőek az életutak. Érdekes módon a 10 parancsolat is tiltja az irigységet, mint az emberi kapcsolatokat mérgező magatartás formát. 2 parancs is szól az irigységről, féltékenységről. Eszetek bejut, melyik ez a 2 parancs?
Fele barátod, házastársát ne kívánd.
Igen, ez az egyik.
Mások tulajdonát ne kívánd.
Igen, igen, ez a 2 utolsó parancs egyébként. Az eredeti parancs a kivonulás könyvéből így szól. Ne kívánd el embertársad házát, ne kívánd el embertársad feleségét, sem szolgálóját, sem szolgálólányát, sem szarvasmarháját vagy szamarát, sem más egyebet, ami az övé. Tehát nem csak tulajdonról van itt szó, Szent Pál a szeretetről való tanítást a szeretet vagy a szerető ember két további tulajdonságával folytatja. Azt mondja, hogy a szeretet nem dicsekvő és nem gőgösködik. Szöveghűen nézzük már meg, hogy hogyan nevezi az apostol az előbbi tulajdonságokat. Azt írja a himnuszban, hogy...
Nem kérkedik, nem is kevés.
Na hát ezt jól szépen mondta nekünk, nem kérkedik, nem kevés. Ez elég régi vágású szavak, kifejezések, ezek vajon mit jelentenek? Hogyan kell kérkedni? Mit jelent az, ha valaki kérkedik?
Hát, hogy nem, úgymond nem vág fel azzal, amilyen neki van, tehát nem mutogatja, nem dicsekszik vele, jó értelemben természetesnek veszi, hogy neki az van, és ezt nem dörgöli olyan okorra alá, akinek tudja, hogy ez nem adathatik meg.
Na és milyen az, aki kevés, vagy gőgös?
Nem az, aki nagyon fent hordja az orrát, meg ilyen, hát felvágós, ilyen tisztában van a saját adottságaival, és hát ezt így másoknak mutatja is.
A kérkedés valamiféle hiú dicsekvést jelent. Kínzó vágyat, hogy felsőbbrendűnek tűnjünk, lenyűgözve a másikat kioktató vagy akár agresszív magatartásunkkal. Aki kérkedik, általában túl sokat beszél önmagáról, míg aki szeret, az tud a saját helyén lenni anélkül is, hogy a középpontban akarna állni. Anélkül, hogy többnek akarna látszani másoknál. A gőg nagyon hasonló a kérkedéshez, de míg a kérkedés inkább egy kínzó vágy kifejeződése, hogy többet mutassak magamból, hogy többnek tűnjek, mint a másik, egyfajta megszállottság saját kiválóságunk mutogatására, addig a gőg a valóságérzet elvesztése, mely arroganciához, felfogalkodottsághoz vezet. A gőgös ember meg van győződve arról, hogy ő több, nagyobb, erősebb a másiknál. A gőgös elvesztve realitásérzékét, nagynak gondolja magát, mert okosabb vagy gazdagabb, sikeresebb, mint a másik. Azt gondolja, hogy mivel többet tud másoknál, hatalma van mások felett, ellenőrzést gyakorolhat felettük. A gőg, az elbizakodottság a görög mitológiában is ismert bűn volt, amely büntetést érdemelt. A gőgös ember törvényt szab, ahelyett, hogy alkalmazkodna a törvényhez. Van egy szép bibliai történetünk, ami adásról adással előkerül, és amíg olyan plasztikusan szemlélteti az ember eredendő bűnösségét, bemutatja, hogyan esik az ember az ősbűn csapdájába, hogyan fordul el teremtőjétől, hogyan próbálja Istennek gondolva magát új valóságot teremteni, ahelyett, hogy elfogadná Isten törvényeit. Melyik ez a történet?
A bűnbeesés története, ugye Ádám és Éva bűnbeesése.
Ugyanezt történik, mint igazából az ókori történetekben, hogy az ember túl akar lépni saját korlátain, olyat akar tenni, amit a törvény számára megtilt, túl akar lépni a korlátokon, tulajdonképpen isteni akar válni. Ismerünk hasonló más történet is a Bibliából, amikor az emberek túl sokat gondolnak magukról, olyanokká akarnak válni, mint az Isten.
Hát a Bábel törnye.
Hasonló dolog történik, az emberek ugye képletesen is olyan szépen megjelenít ez a történet, hogy el akarnak jutni Istenhez. Olyan nagyok akarnak lenni, mint ők, ezért építik meg ezt a tornyot. Az az érdekes, hogy ugyanúgy, ahogy a görög mitológiában is, az embernek soha nem sikerül elérni az Istenek magasságát, a Biblia szerint az emberből válhat Isten?
Nem.
Nem, ugye? Ádám és Éva is igazából büntetés nyer, ugye? És hát ez a bábeli torony sem épül fel. A gőg és a kevésség, mint látjuk, végig kísérik az emberiség történetét. Nyomában sok-sok szenvedés és fájdalom. Mit gondoltok, mi lehet a gőg és a kevésség elbizakodottság ellentéte? Na, mindjárt segítek még. Amikor a tanítványok elkezdenek helyezkedni Jézus körül, ugye őket is az érdekli, hogy ki kicsoda, meg mivé válhatnak, az zebedeus fiúk megpróbálják pozícionálni magukat, hogy majd, ha elérkezik az ideje, Jézus országában, királyságában jó pozícióba kerüljenek. Akkor a mester így tanítja őket és minket is. Hinga, felolvasod nekünk?
Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, zsarnokoskodnak a népeken, a hatalmasok meg a hatalmukat éreztetik velük, a ti körötökben ne így legyen. Aki közületek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok, s aki első akar lenni, legyen a cselédetek. Az ember fia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja az életét váltságú sokakért.
No, milyen az, aki Nem szerény. Uralkodik, igen, szerény, hanem képes a másikat szolgálni.
Alázatos.
Alázatos, igen. Jézus emlékeztette tanítványait itt arra, hogy a hatalom és a gőg világában mindenki uralkodni akar a másikon. Ezért mondta nekik, köztetek ne így legyen. A szeretet logikája nem az, hogy az ember a többiek fölött érzi magát, és állandóan éreztetnie kell velük a hatalmát, hanem ez. Aki első akar lenni, legyen a cselédetek. A család életében sem uralkodhat az egyik családtag, mások felett hatalmaskodva. A család számára is érvényes Pál apostol tanítása. Egymás iránt pedig mindannyian viseltessetek alázattal. Mert az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak azonban kegyelmet ad. Keresztelő Szent János ebben segít bennünket az adventi készület idején. Azt mondja János, hogy készítsétek az Úr útját, egyengessétek az ösvényeit, a völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változék sima úttá. Ugye arra hívja fel a figyelmünket, hogy amiből túl sok van bennünk, azt bizony nyesegessük meg. Nyesegessük meg a nagy szánkat, a határtalan önbizalmunkat, a kivagyiságunkat, a mindent jobban tudó énünket, a hatalomvágyunkat. Arra hív, hogy a megváltó születésére alázatos lélekkel készüljünk, mert csak az egyszerű, tiszta szív az, mely alázatosan, önmagáról megfeledkezve helyet tud adni a másiknak, helyet tud adni a királynak. A szeretet képes az önzetlen ajándékozásra. Azt mondtuk, hogy nem irigy, nem tör hatalomra, mindig alázatos. Adásunk végén Pilinszky Jánosnak az önzetlen, mérték nélküli ajándékozó szeretetről szóló gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
A jó ajándék önmagunk egy darabja. A legjelentéktelenebb ajándék is a test, a testünkből, lélek, a lelkünkből. Példa arra, hogy életünk nem csak szükségletek láncolata, s hogy életünk legvégső alapja mégse valamiféle elemi és kikerülhetetlen önzés. Bizonyítéka annak, hogy létünk végül is ajándék, amiből futja az ajándékozásra. Tiltakozás, igen, az ajándék tiltakozás is énünk korlátai ellen, akár olyasmit ajándékozunk oda, amire magunknak is szükségünk volna, de még inkább, amikor olyasmit, amit mi magunk is szeretünk, kedvelünk. Az ajándékozás nem figyelmesség, nem fényűzés, nem szokás. Véketetlenül komolyabb és több minden rutin mozdulatnál. Gyönyörű kifejezése az ember földi sorsának, helyzetének, s ugyanakkor transzcendens ambíciójának. Annak a vágynak, hogy egyek legyünk.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Szabó Magda a Danaida című regényének 30. részét hallgathatják meg, majd Kapcsolj rá című műsorunk szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től Szószóló című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban beszámolunk a ferences jubileumi konferenciáról, melyet Várnai Jakab szerzetes a Szentföldi Kusztúdiáról, Görföl Tibor egyetemi docens a naphimnusz nyomairól a modern teológiában, Sali Noémi gasztrotörténész a ferencesek főztjéről beszélt. 3:05-kor kezdődik a Múltunk pillérei című történelmi műsorunk, melyben Ludányi Tamás második egri püspökségéről beszélgetünk, Buda Péter atya teológiai tanárral. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berec Renáta, Bilincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszá Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papi Ildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk!
János a börtönben hallott Jézus tetteiről. Elküldte tanítványait, hogy kérdezzék meg: te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Olvasom a Máté evangéliumban. Korunk embere azon igyekszik, hogy biztos megélhetéshez jusson, egészségesen éljen, nyugodt állásban dolgozzék, mentes maradjon minden elnyomástól és megalázó helyzettől, ami megingathatná emberi méltóságát. Egyre jobb eredményekre kíván jutni. Napról napra műveltebb, tanultabb akar lenni. Egy szóval többet akar tudni, többet akar tenni és szerezni, hogy ezáltal mindig értékesebbé váljék. Közben mégis azt látjuk, hogy az emberek nagy része olyan körülmények között él, hogy jogos törekvései meghiúsulnak. Nagy munka vár itt még elvégzésre. Az emberiséget ámulatba ejtik napjainkban saját találmányai és képességei. Gyakran mégis aggasztó kérdések gyötrik a világ jelenlegi alakulásáról, az ember helyéről és szerepéről a mindenségben, egyéni és közösségi erőfeszítéseinek értelméről, egy szóval a lét és az emberiség végső céljáról. Az egyház az evangélium fényével világít rá a kérdésekre, és az emberiség rendelkezésére bocsátja azokat az üdvözítő erőket, amelyeket a Szentlélek vezetésével kap alapítójától. Mindegyikünk tagja az emberiségnek, közös sorsot valósít meg, testvéreivel együtt építi a történelmet. Befejezve a teremtést, befejezi önmagát. Az én sorsom az egész emberiség sorsára kihat. Az emberiség jövője pedig az enyém is. Amíg a földön egy ember is van, aki éhezik, Uram, te ott vagy. Amíg a földön egy ember is van, aki szenved, te vele szenvedsz. Amíg a földön egy ember is van, akit föl kell szabadítani, te melléje állsz. És ha én veled akarok lenni, akkor azzal az emberrel kell lennem. Nincs itt kibúvó, nem csaphatom be magam, nem beszélhetek félre. Én, Uram, szolidárisnak érzem magam azokkal a keresztényekkel, akik ezt megértették.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra. juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak